Kedves hallgatóim! A mai napon a gazdaság egy nagyon fontos területéről ejtenék szót, de nem is annyira a gazdaságról, mint a gazdaságnak egyik faktoráról, az oktatásügyről. Ugyanis sokat hallunk arról, magunk is sokat beszélgettünk már arról, hogy milyen fontos a képzettségi szint a modern világban, és főleg milyen fontos lesz. Nap mint nap hallunk a mesterséges intelligenciáról. Talán magunk is használjuk a ChatGPT-t, biztos ismerik a kedves hallgatók, vagy legalábbis ismerhetik. Van egy olyan lehetőség, felteszel egy kérdést, és kapsz egy választ rá, legfurcsább, legérdekesebb kérdés, de nem kell komolyan venni 100%-ig, más oldalról is ellenőrizni kell, mert mondják, hogy tévedhet, de bizony, a kérdéseidre, hát olyan választ kapsz, mintha beszélgetnél valakivel. Én szoktam használni, valóban ellenőrzött módon, a ChatGPT-t, és kérdéseket teszek fel neki, hogy ez vagy az, hogy van, vagy mikor volt, vagy mit jelent, stb. És akkor utána a válaszában azt mondja, hogy kielégítő volt-e a kérdés, ha nem, akkor specifikáljam, és további adatokat is ad róla. Tehát mintha egy beszélgető társ lenne, rendkívül érdekes. Elgondolkoztam azon, hogy ezeknek a technikai fejlődéseknek milyen haladást eredményeznek, mi lesz a hatásuk, többek között a felsőoktatás intézményi rendszerére, tulajdonképpen általában véve az egész oktatásügyre, de induljunk ki most a felsőoktatási rendszerből, hiszen a professzorok Batthyány körének tagja vagyok, és mint ilyen, hát nagyon érdekelt abban, vagy legalábbis nagy figyelemmel kísérem, hogy milyen lesz a jövő felsőoktatási rendszere. Vajon mennyi változást fog hozni a informatika és ennek az ilyen továbbfejlesztett mesterséges intelligencia szintű felfedezései és alkalmazása az oktatási rendszerben? Annyi lesz-e csak a változás? Vagy legalább annyi lesz, mondjuk inkább talán így, mint a villamosenergia megjelenésekor? Mert hiszen az teljességgel átformálta az életünket. A villamosenergiának köszönhetően ma már éjszakákat tudunk átdolgozni, de szinte nem számít, hogy nappal van vagy éjjel. Gondoljuk csak azt is meg, a hűtőházaknak köszönhetően bármikor hozzájutunk friss ételekhez, friss zöldségekhez. A melegházakban télen is termelnek paradicsomot, nem kell az időjáráshoz igazítanunk a gyomrunk igényeit. Hogy ez jó-e vagy nem, az megint egy nagy kérdés. De tény, hogy paradicsomot és uborkát is lehet kapni, salátát is télen is. Nem kell a teleket korai lefekvéssel alvásra jól kihasználni. Hát itt is megint van bennem egy kis ördög, hogy tulajdonképpen az emberi élet egy ilyen természetes ritmusa volt annak idején, hogy telente az emberek többet pihentek. Lehet, hogy ez azért az idegrendszerüknek jót tett. Ó, hát most ez senkit nem tart vissza. Meleg, fűtött helységekben, ködös, havas, esős, akármilyen időben is lehet újra szórakozni. Elektromos lift repít fel bennünket akár a 100. emeletre is. Közlekedésben is azt használjuk, lassan már az autózásnál is. Hát a modern tévé, számítógép bekapcsolásához is ezt kell, emellett elüldögélhetünk, Isten tudja hány óráig. A teljes intézményrendszer, a munka, a szórakozás, az élelmezés, a közlekedés, a lakatás hozzáigazodott a tanulmány kínálta lehetőségekhez. A villanyfényénél aztán kiolvashatunk egész könyvtárakat, mellesleg mára már ezt a lehetőséget sem igazán használja ki a köszön az ifjúság, de az elektromosságot azért igen, mert okos telefonján, számítógépén hozza be a szükséges információkat. Ugyanakkor a modern technika mellett mind nagyobb kihívás az, hogy vajon a felsőoktatás munkásai, dolgozói és diákjai mit honnan olóznak össze kutatásaik során, vagy a beszámoló dolgozatok készítésénél. Tehát erre kitalálták az úgynevezett szűrő megoldásokat, amelyek a plágium szűrést végzik el. Vagyis újra igazodtunk a változások. Az egész életünk ebből áll, hogy változás, és mi hozzáigazodunk a változásokhoz, és akkor újra és újra tovább és tovább. Vajon eléggé igazodtunk-e? Ugyanis még aktív professzor voltam, amikor felvetettem azt a kérdést, vajon van-e értelme úgy tanítani, ahogy ezt korábban tettük? Kellenek-e azok a nagy előadók, amelyekben 200-300 diák is összegyűlt legalábbis a jogi karon, és meghallgatta a több-kevesebb előadói képességgel elmondott szövegeket. Van ennek hozzáadott értéke, hogy ott kell ülniük? Hát, hogyha kivételesen karizmatikus személy az előadó, akkor bizonyára, mert akkor jól meg lehet jegyezni, hogy mit is mondott. Tehát vajon mi a mai felsőoktatási rendszer gyakorlatának a számon kérések tesztek segítségével történő beszámoltatásnak, elgépiesedett, elszemételdett módon való tanításnak az értelme? Találkozni szoktunk a vizsgának kedves hallgatókkal, de hát sokszor bizony nem szóbeli vizsga van, hanem ahogy amit említettem, ilyen tesszerű számunkérés. Tehát lehet, hogy nem is feltétlenül beszélsz egy végzett hallgatóval életed során. Kell-e egyáltalán ennyi hallgató a jelenlegi tömegképzési formákban? Persze azt mondhatná erre valaki, hogy ugyan már professzor asszony, hogy mondhat ilyet, mikor elmarad nálunk a tovább tanulók aránya még mindig a nyugati országokét, hát persze, hogy kell. Hát bennem az is felvetődik, hogy és ott is vajon kell-e, de hát ugye ez már végképp nem az én asztalom. Mindenesetre azt látjuk, hogy a fiatalok valóban tolonganak a jobb megélhetéssel kecsegtető diplomák felé. Az ifjúság nem feltétlenül olyan pályára készül, amire a képességei alkalmassát tennék, vagy amit tulajdonképpen igazából érdekelni, hanem olyanokra, amelyektől jó elhelyezkedési lehetőségeket vár. Képességei felmérésére egyébként a jelenlegi felvételi módszerek nem is igen adnak módot. Hát ugye tudjuk, hogy hát a középiskolás oktatási eredményeken meg ilyen-olyan pluszpontokon múlik, de sajnos ez nem feltétlenül szűri ki azokat, akik bizonyos pályára alkalmasak, vagy nem. Mi a legfurcsább, a fiatalok jelentős része nem is tudja igazából, hogy mit akar. Váltogatja a szakmákat, területeket, mert ugye 12 finanszírozott fél év áll a rendelkezésére, hát csak hogy az alatt valami papírt megszerezzen, amíg még nem kerül pénzbe a oktatás, előfordulja, aztán még ezen is túlszalad. Néha 30 éves koráig keresgéli a hivatását. És hát akkor most gondolkozunk el azon, milyen változások várható a mesterséges intelligencia terjedésétől. Nagyon sokféle jóslat van. Az egyik legreálisabbnak tűnő az, hogy az alacsonyabb minősítésű munkák iránti kereslet meg fog nőni pont az, amihez nem kell, vagy nem lehet, túl drága lenne mesterséges intelligenciát használni, mert persze természetesen a szemétszállítást is vihetnék robotok, de hát azért kicsit ez túl költséges lenne társadalmi méretekben. De a magasan képzett emberekre biztos, hogy szükség lesz, azonban csak az igazán nagy tudásokra. A közepes képzettségi szint hosszabb távon meg szinte fölöslegessé válik. Ezt már most lehet látni, és ugyanakkor azt látjuk, hogy először is az egyetemekről nem csak summa cum laude végzett hallgatók kerülnek ki, még ezek is sokszor csak a szorgalmuknak köszönhetik a szép diplomát. Kevés az igazán tehetséges ember a maga szakmájában, azonban papírja van róla, és ha olyan a szabályozás, akkor el is várja, hogy ennek megfelelő helyen alkalmazzák. Én már hallottam olyanról is, hogy emberek eltagadják képzettségüket azért, mert túlképzettek bizonyos területen, pedig oda szeretnének esetleg jó kereseti lehetőség céljába eljutni. Na, csak azért mondom, hogy nem feltétlenül van pontos összhang az igények és a diplomák között. A tömegalkalmazásban, a gyakorlati életben várhatóan egyre többet átvesz majd ezen közép mértékben kiképzett értelmiségiek, idézőjelben mondom, feladatából a technika, amit persze azért az igazán tehetségesek alkottak meg és fejlesztettek tovább, úgyhogy a technika az már megfagyott tudomány, hogy így mondjam, vagy legalábbis rögzített tudomány. A köznapi építész azonban számítógéppel tervez, a közgazdászoknak a komputer rendkívül gyorsan lefutat egy-egy gazdasági programot, tehát tulajdonképpen messze nem annyi emberi munkára van azért már akkor szükség, hogy egy eredményhez eljusson, mint korábban. Hallottunk számítógépes műalkotásokról, irodalmi művekről. A szórakoztató iparban is láttuk, hallottuk olyan playbackről menő zenéket, ahol a személy csak ott tátog a showba igazából. No, de hát azért talán a művészetek még tartják magukat, persze, meg nem mindig Bizonyos, hogy azok kerülnek-e kiválasztásra, bizonyos szereplésekre, akik a legjobbak, hát ez már sokszor függ a hálózattól, a kapcsolatrendszertől. No, de térjünk a témánkra vissza, a mesterséges intelligencia korában egészen biztos, hogy más arányok lesznek szükségesek az egyetemi, az igazán magas szintű egyetemi képzés és a OKJ-s képzések között. Tudnélik, én úgy gondolom, hát ezen még majd továbbiakban fogunk elmérkedni, lehet, hogy nem is fér bele a mai előadás alkalmában, majd visszatérünk rá, hogy valójában át kellene alakulniuk alkotó értelmiségek képzésére, és a kollégáimnak mondom, akik esetleg tanár emberek, ne jegyenek meg, nem kevesebb, hanem több jobb minőségű tanerőre van ehhez szükség. De nem lenne szükséges tömeges egyetemista számonkérés tömegmódszerekkel. A technika fejlődésével azonban sokkal jobban meg kellene tanítani a ifjúságot bánni, hogy tudják alkalmazni. Ha valóban kiléphetnek az életbe, esetleg kevesebb tanulási esztendővel, mert nem kellene számukra olyan rengeteg tudás bizonyos területen, akkor hosszabb távon kevesebb ember is elég lenne bizonyos feladatokra. Na most nehogy valaki engem félreértsen. Egyáltalán nem azra gondolok, hogy döbbent arccal helyeseljen valaki nekem, hogy hát segíteni akarom a gyerek létszám csökkenését, dehogy is. Csak egyszerűen azt látom, hogy a gyerek létszám csökkenése sajnálatosan elkerülhetetlen lesz, és hát akkor felvetődik a kérdés, hogy az elegendő lesz-e a feladatok teljesítéséhez. Szó sincs arról, tehát, hogy én felmentést adnék rá, hogy így mondjam, hogy gyereklétszám csökkenése jó, hogy jó a fogyás, ahogy szokták mondani. Egyszerűen csak arra gondolok, hogy ha bekövetkezik, hogy kevesebb lesz a gyermeklétszám, akkor vajon elegendő lesz-e az a társadalomnak szükséges feladatok ellátására. Nézzük meg, hogy mi is van az egyetemeken. Az egyetemeken bevezették az úgynevezett bolognai rendszert. Ez azt jelenti, hogy 3+2-es rendszer van, van egy 3 éves képzés, ami az úgynevezett bachelor képzés, alapképzés és egy 2 éves ráképzés még, az úgynevezett master képzés. Hát én most akkor valami ilyesmit akarok előhozni? Nem. Úgy gondolom, hogy az igazi egyetemi képzésnek tulajdonképpen valójában olyan osztatlan, alapos, hosszú időt igénylő képzésnek kellene maradnia, mint ahogy ezt azért az orvosok meg a jogászok is harcolták még az bolognai átállás kapcsán, hát ők mondták, hogy ne haragudjanak, ők nem adnak orvosinak nevezhető diplomát egy 3 éves felcserképzés után. Csak mellékesen jegyzem meg, hogy a mesterséges intelligencia mindkét területen, de a jogtudományban különösen, majd másfajta ismereteket is meg fog kívánni. Sokkal több alkalmazott számítástechnika ismeretet. Például a kokáért idézem, az egyik kedvenc gurumat, ugye, akit már sokszor hallottak a kedves hallgatók, Raghuram Rajant, jeles amerikai pénzügyes tudóst, professzort, aki azt mondta, hogy az amerikai orvosbéreket is csökkenteni fogja majd, hogy a technika segítségével számos feladatot maguk a nővérek is meg tudnak oldani, mert hát összegyűjtik az adatokat a információból. Az orvosok iránti kereslet így egy kissé csökkenhet, de legalábbis a bérük visszafoghatóvá válik, ami az egészségügy hatalmas költség kiadását azért egy kicsit mérsékelné esetleg Amerikában. Nálunk ugye erről nincs egyelőre még szó, mert örülünk, hogy a orvosaink egyáltalán tisztességes béreket kapnak napjainkban. Egy olyan új rendszerben, ahol igazi értelmiségieket akarnánk képezni, nem csak diplomával rendelkező egyedeket, igényes felvételének kellene lenni. Hát itt nyilván kisebb létszámról lenne szó, na ehhez nem kellenek hatalmas előadótermek, sokkal több kis csoportos foglalkozás, sok kontaktórával, és hát természetesen nagyon jól megkonstruált tananyag, amit kiki a maga módszere szerint olvasva készül fel belőle, el tud sajátítani. Mindenképpen olyan tanárok kellenek, akik számára ez nem egy puszta kenyérkereset, hogy én egyetemi tanár vagyok, hanem egy nagy presztízsű társadalmi rang. Olyan fizetéssel, amely mellett biztosítható lenne, hogy tudjon kutatni is az oktatás mellett, és a kutatás élon lábon maradjon, vagyis az egyetemen tényleg azok tanítsanak, akik a legkiválóbbak valóban a szakmájukban. Nem vitatom, hogy azért nagy részt ez most is így van. Hála Istennek sok ember azért a hivatását oly komolyan veszi, hogy még csak azt se nézi, hogy ezért megkapja-e a kellő honorálást, de azért ismerjük el, hogy egy professzor, akinek olyan nagyon sok embert kell vizsgáztatni, és olyan nagyon leterhelt, annak nagyon kevés ideje marad magát tovább képeznie. Hiába tehát, hogy a rangja nagyon szép, mert egy professzori, egyetemi tanári kinevezés az államelnök adott, tehát nekem egyszer Göncz Árpád, egyszer Mádl Ferenc államelnök adta át az elismerést, akik még olyan emberek voltak, akire fel lehetett nézni bizonyos szempontból. Legalábbis mondjuk az életpályájuk alapján az ember azt gondolta, hogy tényleg méltók rá. Hogy aztán annak bizonyultak-e, erről már mostan nem nyitnék ennek az előadásnak a keretébe vitát. De minden esetre biztos, hogy sokszor lát az ember olyan államelnököket, akinél nem csak Magyarországról beszélek, de hát akinél nem feltétlenül a legmagasabb szellemi teljesítmény a jellemző. Most nem akarok itt a leköszönő amerikai elnök szellemi képességére utalni. De visszatérek arra, hogy nálunk a oktatásban nagyon nagy különbség van az egyéni teljesítmény lehetőségeiben egy akadémiai intézetben dolgozó és a felsőoktatásban dolgozó között. Szóval én ezt nem tartom szerencsésnek, hogy vannak olyan akadémiai intézetek, amelyekben kizárólagosan a kutatás a dolga valakinek, és hogy így mondjam, az egyetemi tanárra meg csak az bízzák, hogy ezt ugye tovább adja. Az nagyon jó lenne, hogy maga a felsőoktatási oktató példaszerű kutató is legyen, de ehhez nem lehet annyira agyon terelni, mint ahogy most van, szinte kinyúvadnak a tömeges vizsgáztatásba, bocsánat azért a kifejezésért, de én látom a saját kollégáimon, a fiatalabb tanárokon, a saját fiamon is, hogy micsoda leterheltséget jelent számukra. Hiszen dolgozatokat kell elolvasni, bírálni, hát könyörgöm, hát ez lehetetlenül nagy terhelés, és ha nem jót csinálják meg lelkiismeretlenül, akkor meg mit ér az a minősítés, amit tudnak adni. Sokszor van az, hogy az elismerések alacsony szintje miatt, mert egyetemi tanári fizetések, most a rektorokról nem beszélek, azoknak jó, de az átlagos egyetemi tanári fizetések, pláne, hogy olyan sok főiskola lett átminősítve egyetemi, nem túl magasak. Az egyetemek nem tudják azt megengedni maguknak, ezt is tapasztalatban mondom, hiszen rengeteg egyetemen tanítottam, hogy annyi tanársegédet alkalmazzanak, aki tényleg arra szolgál, hogy a ismeretanyagot tudván számon kérje a hallgatóktól. Ez a nagy terhet venne le pedig róluk. Nagyon nagy a munkamennyiség az egyetemeken. Sokszor egy egyetemi tanárnak több állást kell vállalni a tisztes megélhetésért, ami azért nyilvánvaló, hogy nem túl szerencsés. Tulajdonképpen számomra sose volt világos, hogy miért kellett minden felsőoktatás, majdnem minden felsőoktatás, legalábbis nagyon sokat egyetemi átnevezni. Ez szinte ellentétes az általam most javasolt megoldással. Például a saját szakmámban kimondottan szerencsétlennek találom a bachelor-master modellt, hiszen sokszor a mesterszakok tananyagából nem tudnak igazán sok újat adni, csak ismétlésre kerül sor. Jó, hát egy kicsit bővebben, alaposabban. Ismétlés a tudás anya, de sokkal jobb lenne a rövidebb, 3 éves jellegű képzés alkalmával arra tanítani meg a fiatalok, hogy hogyan használják az átvett tudást a gyakorlatban. Lehetne sokkal profilizottabb képzéseket adni bizonyos felsőoktatási, mondjam azt, hogy talán ilyen második vonalnak minősíthető képzéseknél. Olyan értelemben második vonal, hogy nem kifejezetten kutató munkát vesz célba, hanem az alkalmazott kutatás, de akkor annak lehetnének olyan profilírozott felsőfokú intézményei, amelyek egyes területekre jobban specializálják mondjuk a gazdasági tudás, én csak a saját szakmámról beszélek most, hogy lennének mondjuk olyan főiskolák, amelyek jobban az egészségügy problémáival foglalkoznak, mások megint az ipar különböző területeinek a gazdasági dolgaival foglalkoznak jobban, hiszen minden működési területen, mindegy gyakorlati területen szükséges a közgazdasági ismeret, és azt kell, hogy mondjam, hogy az általános közgazdaságtant oktatók már ezeket az ágazati ismereteket hát érintőlegesen tudják tárgyalni. Az ilyen OKJ jellegű nálunk annak nevezett képzésekben, de hát mondjuk az ahhoz hasonlító, vagy egy kicsit ahhoz közelebb áll a képzésekben, mindesetre több technikai, informatikai képzést kellene adni, hogy tudják alkalmazni az ott végzettek a ma már technikailag egyszerűen elérhető adattömegek alapján kialakítható lépéseket. Annyi szakmai ismeret kellene az adott területen, hogy megértsék, mi is a feladat. Nem feltétlenül kellenének olyan alapismeretek, amit egy olyan értelmiségi számára elengedhetetlenek, aki továbbfejleszteni akarja, ami tudás rendelkezésére áll. Nos, tehát egyértelműen a legfontosabb különbség a tananyag szerkezete lenne. Ha az OKJ-s jelleget, így fogalmazom, mert nem túl szerencsés, mert nem az OKJ-val azonos lenne, hanem csak gyakorlatiasabb jellegű képzéssel, nem kellene annyi idő a fiatalok munkaerőpiaci felkészítéséhez, akkor az felszabadíthatna néhány évjáratnyi fiatal munkaerőt, ami adott esetben a demográfiai problémák miatti munkaerőhiány bizonyos területeken enyhíteni. Legyen az mérnöki munka, legyen az orvosi munka, illetve egészségügyi munka. Ez, ha úgy, ahogy én az előbbi példában mondtam, bizonyos munkafázisokat elvégezhetnének kevesebb alapismerettel rendelkezők is, az akkor felszabadítana más területre munkaerőt, hiszen, ahogy mondtam, a jövőben mindenképpen arra kell számolni, hogy kevesebb lesz az egyáltalán fiatal munkaerő kínálat. Napjainkig azt láttam, hogy a képzések elterjedésén legalábbis az állam részéről a legfontosabb motiváció az volt, hogy a fiatalok foglalkoztatása így meg volt oldva. Addig se kellett a foglalkoztatásokról gondolkodni. Nem igazán azt eredményezte a képzés, hogy csupa olyan ember rendelkezik diplomával, akinek számára pont azokra az ismeretekre váró munkahelyek vannak. Európában bizony még egyelőre a munkanélkülség nagyobb probléma, mint az, amit már a mesterséges intelligencia terjedéséről előrevetítenek, hogy majd munkaerőfölösleg lesz. Számos országban elég jelentős a fiatalok munkanélkülsége arány. Vegyünk erre egy példát. A spanyoloknál ez az arány 28%, hát ne haragudjanak, de ez egy nagyon nagy arány. És az a furcsa dolog áll fenn a Spanyolországban, hogy olvasom a szakirodalomban, hogy tragikusan nagy a spanyol munkaerőhiány minden képzettséget igénylő területen. Ez az ellentmondás világosan jelzi, hogy nincs összhang a fiatalok képzettsége és állás lehetőségei között. A szakértők a gazdasági problémák okát abban látják, hogy Spanyolország elöregedett, és ezért migránsok befogadása szükséges. De hát akkor miért van ennyi munkanélküli? Feltehetően az a probléma, hogy az alacsonyabbra minősített munkákat, legalábbis amit a fiatalok úgy látnak, nem kívánják ellátni. Vajon ez milyen kapcsolatban van a képzési szerkezettel és a munkaügyi szabályozással és a munkanélküli segély jogszabályaival az adott országban? Nem ismerem ezt részletesen, nem akarok erről tehát felszínes véleményt alkotni, de azt gondolom, hogy valószínűleg olyanok, hogy lehetővé teszik a fiatalok számára ezt a válogatást a munkák között. Vagyis a probléma sokkal mélyebb gyökerű. Valószínűleg mélyebb morális kérdésekre is visszanyúlik, tehát arra, hogy egyáltalán akarnak-e dolgozni a fiatalok. Mert globális adatokkal se sokra megyünk, a munkaerő struktúra ugyanis nagyon fontos. Az, hogy az áldozatvállással járó munkáknak a társadalmi megbecsülése milyen, hogy a jogok és kötelességek hogy vannak kiegyensúlyozva a jogrendben, ez nagyon fontos lenne. Nálunk is látunk ilyen jeleket, hogy a fiatalok inkább a kedvező egyetemista létet választják 20 és 30 év között, ahelyett, hogy a hiány szakmák betöltésére készülnének fel. Azt látom, csupa olyan területek ránt érdeklődnek, ami mondjuk a közvetítő szektorhoz, a szolgáltató szektorhoz tartozik. Média, kommunikáció szakértő, újságíró, HR-es, elemző, adatfeldolgozó. Ezek valójában ma már időnként unalmas feladatok, és azt láttuk, ahogy utaltam rá, hogy a mesterséges intelligencia elterjedésével majd sokra nem is lesz szükség, mert kevesebb ember is elég lesz hozzá. Eset ezek nem járnak köse a fizikai megterheléssel, és azt látom, hogy ilyet, ahol emberi kapcsolatokra van szükség, és tanítani, ápolni, szociális munkát kell végezni, hát ezekre kevesen tolonganak. Ezzel szemben viszont a modern társadalmak, közvetlen gyakorlatból mondom, és hát bizonyára kedves hallgatók is tapasztalták, hiány van mesteremberekben, víz, gáz, villany, építés, stb. Szerelőkben, festőmázat. Ezekkel is jól lehet keresni, úgyhogy mostanában irányul is azért a munkaerőpiacon irántuk bizonyos érdeklődés, de hát azért azt is látnunk kell, hogy ami a felsőoktatás illeti, annak egy nagyon jelentős része nő, és ezektől kevésbé várható, hogy egyetemi tanulmányaikat ezekre a szakmákra orientálódjanak. Bár azt mondhatom, hogy személyes tapasztalataim szerint már sok nő is szeretne, sőt igyekszik kompetenciákat szerezni ezeken a fizikai területeken. Az meg közismert, hogy felfutott az informatika iránti érdeklődés. És mégis. Az általános iskolákban, alapfokú képzésben nincs, aki tanítson számítástechnikát. Mert hiszen kivállalja a pedagógus létet olyan fizetések mellett, amilyen most ott elérhetett, ugye tudjuk, hogy még átlagos, hosszú időn keresztül átlag alatti volt a pedagógus honorálása. Ha tényleg ért a szakmájához, akár legyen az matematika, számítástechnika, stb., akkor azt nem tanárként fogja kamatoztatni. Ismerősi példákat tudnék mondani, hogy valaki nagyon szeretne tanítani biológiai képzettséggel, de olyan alacsony a tanári fizetés, hogy végül is nehézkes is, nagyon szabályozott is, szóval örömet is kevesebbet ad, és emellett még alacsonyan is fizetett, úgyhogy nem ment el. Tehát ezért az ilyen pályát választók száma elmarad a kereslettől. Ugye tudjuk, hogy a tanári munka egyrészt a bérek miatt, meg amiatt is veszített a presztízséből, mert hát nincs elég becsülete ahhoz képest, ami volt. Nekem minden oktatásomnál, minden előadásomnál előjön az irodalom, és nekem egy gyönyörű vers, a tanár az én apám, írta Kosztolányi. Ez olyan csodálatos megbecsülést mutatott a tanár ellen, hogy leveszik a kalapjukat, akik találkoznak vele az utcán. Ugye, kérdezem én, hogy a mai világban, ahol már a diák néha megveri a tanárt, ahol beront egy tanárral elégedetlen szülő és számunkérő hangja minősíthetetlen, milyen presztízst érez az a tanár, hogy jó pályát választott, hogy erre jött. Minden esetre az, hogy ezt megtehetik a fiatalok, hogy ezt elkerüljék, ennek oka részben a létfeltételekben rejlik. Sokan meg tudnak élni, hát valahogy. Mama hotelben laknak, szüleik tartják el, nem kényszerülnek alacsonyabbra értékelt képzettségüknek nem megfelelő, vagy sok fizikai munkával járó tevékenységet elvállalni. Ez a kényelmesség. Az, ami még hat, hogy hát fizikai munka, lehet, hogy számomra ez, vagyis az én részemre ez csak egy hipotézis, de hát nem alaptalan. Mindesetre azt látom, viccesen kifejezve a dolgokat, hogy nálunk a tanyán nem lopják el a széthagyott munkaeszközöket dolgozni, még azok se akarnak, akik korábban ilyesmivel éltek meg. És hát nagyon elsekiesedtek tovább az eszmék. Keveseket befolyásol és nevel a vallás, és a modern virtuális világ erősen növeli az önközpontuságot. Van egy könyvecske Karinti Frigyestől, megint ugye az irodalomhoz fordulok támogatásért. Én és én kell, no hát abszolút igaz, hogy mint az emberek megrekednének gyermekkoruknál. De mindenképpen elsekiesedett, csökkent az elveket követő élet varázsa. Isten, család, haza. Ezek szinte eltűntek a fiatalok eszméi közül. Szabadság, önmegvalósítás, utazás, élvezetek. Az, hogy kötelezettség, áldozat, szolgálat, hát ezek alig jelennek meg. Nem látom továbbá széleskörűen azt a természetes kíváncsiságot sem a fiatalokban, mely úgy ösztönzött a tanulásra, s vonzott a természettudományos ismeretek megszerzése. Hát igaz, hogy ez valóban veges professzorszerű fizikatanárok kellettek volna, akit egy egész ország csodált a tanítási módszereik miatt. De a történelem és a humán területek felé irányuló érdeklődés se tapasztalom, hogy eléggé erre a pályára vinne, amelyek komoly filozófiai megalapozást adnának az értelmiség számára. Lehet, ez csak közvetlen tapasztalatom, bár nem a családomból és egy szűkebb köreimből, de nagyon sok ilyet látok. Miért látok ilyet? Miért ez a benyomásom? Talán a korunk szelleme a felelős érte, ez pedig az, hogy most talán a kedves hallgatók közül is sokan ismerik a kedves papfigurával játszódó filmet, olasz filmet, amelyben Natalina, a pap házvezetőnője, énekli az éppen divatos sláget, most akarom, s ha most nem kapom, hát, ne haragudjanak a kifejezését, de ezt mondja, akkor... Tehát magyarán mondva, a fiatalság és egyáltalán a modernkor szelleme, a most és azonnal. Ebben nem fér bele elmélyed és filozófiai kérdésekbe, olyan kérdésekbe, amiket évezredek óta nem oldott meg az emberiség. Pedig ezekhez a kérdésekhez való viszonyulás az értelmes élet feltétele lenne. Ha éreznék a fiatalok azt a megnyugvást, amit adott esetben mondjuk a vallás otthon, hogy rövid életszakaszok nem a vég kezdete, akkor talán több türelemmel fordulnának az ilyen tanulmányok felé, de hát az erősen elvallást tanított és a sztoikus filozófiára se sok fogékonyságot mutató világi jellegű értelmiségnél is csak a görcsös jelenhez való ragaszkodás maradt. Emiatt nem tudják felfogni és kezelni az emberek például a vég bekövetkeztét. Hát ez egészségügyi előadásaim, vagy egészségügyi témákkal foglalkozó előadásaimban már sokszor utaltam rá, hogy emiatt lesz az emberek életének a vége egy dráma, egy kórházi elkülönítőben agonizálva, gyakorlatilag elhagyatva szeretteiktől. És hát legjobb esetben is, majd még egyszerűen a legjobb esetben is a kórházi személyzetre bízva, de ez a személyzet vajon meddig bírja ezt lelkülettel, mert hiszen elviselhetetlen teher minden érzékeny lélek számára nap mint nap ezt látni, hogy elmennek, megkeményednek ezek a hivatásgyakorlói, és így gépies szolgálatokkal találkozunk sokszor, ha a sorsunk kórházba vezet. Na de az is kérdés, hogy a széleskörű humán műveltség, ebből fakadó gondolatvilág, az ember szeretet nélkül, hogyan eredményezhet-e jó nevelőket az oktatásügy munkásainál? Pedig erre aztán a fiatalságnak oly nagy szüksége lenne. Feltétlenül kell tehát olyan humán és bölcsészképzés, amely nem csak konkrét piaci igényekre készít fel, hanem, idéző elvetébe, csupán módot ad arra, hogy a hallgatók gazdagítsák szellemüket, lelküket. Külsően fontos ez az asszonyok számára kedvenc példám Bolberic Georgina, aki akadémikus férje mellett élve családanyaként maga tanította a fiát, s akikből három fiát, és abban kettő ismét akadémikus lett, hát szóval elképesztően hatékony volt a kedves szülőnek a munkája. Éppen ezért a bölcsészettudomány alapdolgait kétségtelenül már a középiskolában mindenkinek meg kell kapnia, mert különben időskorát nem tudja majd értelmesen eltölteni. Ha ugyanis véget ér az aktív életszakaszunk, akkor nagy üresség szakad az addig robotoláshoz szokott emberre, mondjuk inkább talán szebben, úgyhogy a napi tevékenységgel aktív életszakaszában elfoglalt emberre. Ha nincs meg az elemi fogékonyság a szellemi javak élvezetére, akkor csak a tévé, számítógép, okostelefon melletti koncepciótlan vegetálás marad az öreg embereknek a kenyere. Mindenesetre jól látható, hogy a felsőoktatás semmiképp nem választható el a megelőző oktatási szakaszoktól. Hát először is ugye csak aláhúzom két tolvonással, hogy a számítástechnikai alapismereteket meg kell kapniuk a közoktatásban a fiataloknak. Hát ez persze olyan tanárok kell, akik ezt jól tudják, azok már, akik jól tudják, nem mennek el ilyen tanárnak. Ez tehát kifejezett átgondolását igényli az oktatásügynek és az iskolai tantervek átfésülését is. Mindenképpen leszögezendő, hogy a felsőoktatásnak nem kizárólagos feladata a munkaerőpiacra való képzés, hanem a komplex oktatási rendszernek a teljes élet leéléséhez való felkészítést kell megadnia. A teljes élet leéléséhez kell kapaszkodót, muníciót kapnunk az oktatás során. A technikai fejlődés megadja a lehetőséget, hiszen csodálatos anyagi tudás készletével már segítségünkre lehet a képzésrendszerének tartalmi és módszertani továbbfejlesztésére. Itt most megállunk, kedves hallgatóink, és az oktatásügy további problémáinak elemzésére, a lehetséges továbbfejlesztés irányokra egy következő alkalommal térünk majd ki. Köszönöm figyelmüket!
Változó világunk. Botos Katalin keresztény szemléletű gazdaságtudományi sorozatát hallották.